Téridő. A Tudományvilága a Kossuth Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Gimes Júlia vagyok. Múlt héten ért véget az Európai Onkológiai Társaság óriási bécsi kongresszusa. Körülbelül 17 ezer szakember vett rajta részt. A konferencián kiemelten foglalkoztak a prosztatarákkal, mert ennek a betegségnek a kezelésében igen jelentős a fejlődés. Több új gyógyszer jelent meg, és továbbiak várhatók. Erről is fogunk beszélni, de először a betegség kialakulásának ismert okairól lesz szó, és arról, hogy mit tehetnek a férfiak a korai felismerés érdekében. A prosztatarák Magyarországon évente körülbelül 1400 férfi halálát okozza, pedig időben felismerve, tökéletesen meggyógyítható.
Körülbelül 40 éves koromban lett egy prostatagyulladásom, ami krónikusan vált, ennek következtében urológiába jártam, és egy nagyon jó urológus. Folyamatosan kontroll alatt tartott. 2012 nyarán az egyik érték, a PSA megugrott, mire ő rögtön küldött az urológiai klinikára, és biopsziát elvégezték, kicsiket a prostatából csípnek, mikronnyi kis darabokat, utána a szövettant elvégezték, és nem volt egyértelmű a vizsgálat eredménye. Megismételték, és akkor már találtak olyan szövetrészeket, amelyeket már megtámadta a tumor. Az egy sok volt. És hát akkor a nyirádi professzor úr elmondta, van három lehetőség. Mindegyiknek azt mondta, hogy ez jó, de én ösztönösen úgy éreztem, nem tudom miért, azt éreztem, hogy a hagyományos operáció az igazi. És még van egy dolog, ami nagyon érdekes, hogy sem netten semmi. Semmit nem akartam tudni. Most mivel jár, mit még, mit lehet kombinálni, mit lehet variálni, mert ez pro és kontra.
Nem szerezte be az információkat az interneten.
Abszolút kizártam. Én azt elfogadtam, amit mondtak, és bíztam is benne. Izoláltam ilyen szempontból a külvilágot. Mert akkor az ember úgy súlyoz, hogy nem a optimista megoldást látja, hanem azt, hogy na akkor ez is lehet, az is lehet, akkor csak egy kicsit, de akkor ebből ez következik, és a többi. És amikor például a prof azt mondta, hogy higgyem el, 90 éves korig is élhetek, és nem prostatarákba fogok meghalni. Akkor ez egy ilyen reménysugár volt, tényleg reménysugár volt. És aztán utána folyamatosan jöttek a kontrollok, és mindig stabilak maradtak, és sem áttét, semmi az ég a világon nem történt. És most már nem azt mondom, hogy lezser vagyok, de igazából már nem foglalkoztat a téma. Csak annyi van, hogy el kell mennem kontrollra. De már egész bizonyos vagyok benne, hogy tényleg 90 évig élhetnék, hogyha másban nem fogok meghalni.
Magyarországon a férfiak körében a prosztatarák a harmadik leggyakoribb daganatos kórkép. Évente több mint 4000 új megbetegedést diagnosztizálnak. Mit tudunk az okairól? Mit lehet tenni a megelőzésért? Nyirádi Pétert, a Semmelweis Egyetem urológiai klinikájának igazgató professzorát hallják.
A prosztatarák 45-50 éves kor fölött kezd el előfordulni, és a kor előre haladtával az előfordulási valószínűsége emelkedik. Pontosan, hogy mi miatt alakul ki, ezt nem tudjuk. Biztos, hogy vannak genetikai tényezők, amik szerepet játszanak, és biztosan van külső tényezők is. Például nagyon-nagyon érdekes Japán, ahol az előfordulási valószínűsége alacsony, ha például Japánban egy család Hawaii-ra átköltözik, a prosztatarák előfordulási valószínűsége már az első generációban is emelkedik, ugyanakkor a második, harmadik generációban el fogja érni az amerikai. De Kanadában nagyon jelentős férfi egészség tudatosságra indult egy kampány, ez óriási méretű, ahol összehasonlították azokat a férfiakat, akik rendszeresen testmozgást végeznek, és összehasonlították, akik nem végeznek. És döbbenetes eredményre jutottak. A prosztatarák előfordulása sokkal ritkább azon férfiak, akik rendszeresen testedzést végeznek. Továbbá, ha előfordul bennük a prosztatarák, kisebb a valószínűség, hogy nagyon rossz indulatuk legyen. Még tovább megyek, azon prosztatarákos betegeknek, akik rendszeres testmozgást kezdenek, sokkal jobb az életkilátásuk.
Számos megfigyelés, vizsgálat utal arra, hogy a prosztatarák kialakulása szempontjából a D-vitamin hiány veszélyeztető tényező. A D-vitamin a napfény ultraibolya sugarainak hatására a bőrben keletkezik. Sok-sok ember azonban az év jelentős részében D-vitamin hiányban szenved. Hogy miért? Erről is beszél Lakatos Péter, a Semmelweis Egyetem belgyógyász professzora.
azzal, hogy az úgynevezett civilizált életünket zárt helyeken töltjük. Nomek hát ugye például a föld nagy részén, így a mi éghajlatunkon is, még ha ki is megyünk, gyakorlatilag június, július, augusztus kivéve nem nagyon kapunk elegendő napfényt ahhoz, hogy a bőrünkbe megfelelő mennyiségű D-vitamin képződjön. Ezért a lakosság tekintélyes része D-vitamin hiányos Magyarországon is, és az úgynevezett civilizált világ nagy részén. Így kerültek előtérbe a D-vitamin hiánynak a hátrányai, és ezek közül az egyik bizonyos daganatok kockázatának a növekedés, és úgy tűnik, hogy ebbe a sorra beleillik a prostatarák is. Kezdődtek azokkal a megfigyelésekkel, hogy például afrikai fekete emberek, hogyha átköltöznek északabbra valahova, akár Európába, akár az Egyesült Államokba, megnő a prostatarák kockázatuk. Ez is arra utalt, hogy itt valamiféle éghajlati és napfény tényező van. De aztán közvetlen mérések is igazolták, hogy a D-vitamin hiány ez egy kockázati tényezője a prostatarák kialakulásának, és fordítva már kialakult prostatarák növekedését lassítani lehet, hogyha a D-vitamin hiányt felszámoljuk. Sőt, ugye olyan közlemény is napvilágot látott, mely szerint már szinte befolyásolhatatlan prostatarák megállítható, lassítható, hogyha nagy adagú D-vitaminnal kezeljük.
A D-vitamin pótlásával csökkenteni lehet a prostatarák kialakulásának kockázatát?
Ahogy nyilván a testmozgás és az egészséges táplálkozás egy bizonyos védő tényező, de nem 100%-os. Hasonló ez a D-vitaminnal is, ez sem ad 100%-os védettséget, de egyfajta védettséget igen. És hát én azt gondolom, hogy a mai világban, pláne Magyarországon erre szükség is van. Egyébként nem csak a prostatarák ellenes hatás miatt, hanem a D-vitamin egyéb hatása miatt, amelyek nem csak daganat ellenes hatások, hiszen számos előnye van, ha nem vagyunk D-vitamin hiányosak. És a magyar éghajlaton szeptembertől májusig nincsen elegendő napfény ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű D-vitamin alakuljon ki bennünk, ezért célszerű ezt pótolni szeptembertől májusig.
Milyen mennyiségben?
Abban az esetben, ha nem vagyunk extrém módon D-vitamin hiányosak, akkor napi 2000 egység kell egy felnőtt embernek, amelyet bevehet naponta, de beveheti úgyis, hogy hetente 14 ezeret, két hetente kb. 28 ezeret, vagy havonta. Tehát nem szükségszerű a napi szedés, hiszen ez zsírban tárolódó D-vitamin. Összesen 50 ezer egységnél egy alkalommal többet nem célszerű bevenni. Amennyiben persze D-vitamin hiányosak vagyunk, akkor először föl kell tölteni a D-vitamin raktárainkat, ilyenkor előfordulhat akár az, hogy heti 50 ezer egységet kell néhány héten keresztül elfogyasztani, és akkor föltöltöttük, utána jön ez a 2000 egység.
De ha nem sikerült megelőzni, akkor mit tehetnek a férfiak a korai felismerés érdekében? Hány éves korukig engedhetik meg maguknak, hogy nagy ívben elkerüljék az urológusokat? Nyirádi Péter, urológus professzor.
Általánosságban azt tudjuk javasolni, hogy a férfiaknak 45 éves korban érdemes először felkeresni urológust. Abban az esetben is, ha semmiféle urológiai panasza nincs. Ez az a kor, amikor érdemes az első vizsgálatot elvégezni, amikor érdemes az első prostataspecifikus antigént, vagyis PSA leletet kiértékelni, amelyet vérből veszünk, és ha itt minden rendben van, akkor 50 éves korig nem feltétlenül kell urológushoz menni. Ezt követően viszont minden egyes évben javasoljuk az urológiai rendelésen való megjelenést. A prostatarák, amikor tokon belül van, tehát amikor teljes mértékben gyógyítható, a betegeknek a vizelésük tökéletes, a nemi életük megfelelő, tehát semmiféle tünettel, semmiféle panasszal nem jár.
Azt mondta, hogy amikor a férfiak elmennek urológushoz, akkor végeznek egy vérvizsgálatot, megnézik, hogy mennyi a szervezetében az úgynevezett prostataspecifikus antigén. Mi ez a PSA, és miért alkalmas arra, hogy valamilyen módon jelezze a prostatarákot, vagy annak a kockázatát?
Hogy a nevében is benne van, ezt kizárólagosan a prostata termeli, gyakorlatilag a prostata egészségi állapotáról ad számunkra egy információt. Ugyanakkor sajnos nem prostatarák specifikus, hanem megemelkedhet gyulladásban, daganatban és prostata növekedésben is. Amennyiben valakinek egy emelkedett PSA értéke van, picit várni kell. Először is egyetlen egy laboratóriumú vizsgálati lehet, az nem elégséges. Vegyük figyelembe azt, hogy a prostatának milyen mérete van. Általánosságban, akinél magasabb PSA értéket talál az első vizsgálat, 3 hónap múlva ezt le kell ellenőrizni. Amennyiben ez további emelkedés mutat, akkor felmerül, hogy prostatarákja van. Ezzel ellentmondhat a tapintás, de nem feltétlenül zárja ki a tapintás lehet. Negatív volt a prostatarákot, tehát ilyenkor felmerül a prostata biopszia, vagyis meg kell nézni, hogy van-e daganatos sejt a prostatában. Ugyanakkor kb. 40% a találati valószínűsége ezen prostata biopsziáknak. A többi 60%-ban sem tudjuk sajnálatos módon kizárni, hogy a férfinak prostata rákja nincs. Ebben az esetben, hogyha tovább emelkedik a PSA, ismételt biopsziára van szükség. Ezt lenne hivatott megelőzni az úgynevezett multiparametriás MR vizsgálat, amely sokkal nagyobb valószínűséggel tudja megmondani, hogy van-e a prostatában valami rákos megbetegedés. Sőt, a legmodernebb, amikor ilyen MRI vezérelve lehet a prostata biopsziát elvégezni, tehát azokat a pontokat lehet megszúrni, ahol az MR mutatja, hogy valamilyen kóros terület van a prostatán belül.
Megszúrták szövettani vizsgálat, és akkor azt találják, hogy ott rossz indulatú sejtek vannak, vagy egy rossz indulatú daganat van. Akkor mi történik?
További vizsgálatokra van szükség. Egyrészt ki kell zárni a távoli áttétnek a lehetőségét, továbbá törekszünk arra, hogy lehetőség szerint az multiparametriás MR vizsgálat elkészüljön, amely választ tud adni arra a kérdésre, hogy ez a daganat nagy valószínűséggel a prostatán belül van, vagy már a tokot elérte, vagy a környező szervekre is ráterjed, például az ondomirigyekre. Ha ezek az adatok megvannak, a beteggel meg kell beszélni a lehetőséget. A korszövetlen vizsgálaton belül van egy skála, amelyik választad nekünk arra, hogy mennyire rossz indulatú a prostatarát. Ha ennek az összes vizsgálatnak az eredményét kiértékeljük, kizárjuk a távoli áttétnek a lehetőségét, illetve MR a környezetben való terjedést is kizárta, abban az esetben gyógyító kezelést javasolunk a betegnek, műtétet vagy sugárkezelést. Abban az esetben, ha nagyon jó a prognózis, tehát ezek az értékei nagyon-nagyon jók, akkor aktív megfigyelést is javasolhatunk. Ez azt jelenti, hogy nem teszünk semmit, de 6 hónap múlva ismételten mintát veszünk, ellenőrizni arra, hogy ezen daganat sejtek, ezek nem kezdtek el rosszabb irányba osztódni. Ez nehezen tolerálható a betegek részéről. Nehéz azt elképzelni valakinek, hogy van egy rákja, de mi csak várunk. Ezt egy magyar beteg nehezen fogadja el, és ezt megértéssel kell fogadnunk. Tehát felajánlhatjuk a betegnek azt, hogy műtétet, a sugárkezelést válasszon.
Mi szól a műtét elkerülése, halasztása és a megfigyelés mellett?
Egy ilyen műtéti beavatkozás, ez nagy műtét. Ez jelentős megterhelésre jár a beteg számára. A műtét során eltávolítjuk a nyirokcsomókat, eltávolításra kerül a prostata és az ondomirigyek. Ezt követően nyilván az életminőség is csorbát szenvedhet. Egyrésztről a vizeltartó képesség csökkenhet, továbbá a merevedési képességre biztos negatív hatással van ezen műtéti beavatkozás. És ez nem azt jelenti ez a várakozás, hogy később nem lehet beavatkozni, mert ha az előre halad, vagy a prognózis romlik, fejlődik a daganat és panaszt okoz, akkor ugyanolyan módszerekkel be lehet avatkozni, és mi akkor avatkozunk be, amikor úgy látjuk, hogy ennek feltétlenül szükség van, amikor ezt a műtéti avatkozást vagy a sugárterápiát feltétlenül el kell végezni.
Hogyha időben észreveszik a prostatarákot, műtét, sugárterápia, akkor milyen eséllyel lehet végérvényesen megszabadulni tőle?
Hogyha jó időben, jó technikával történik ez a beavatkozás, szervelokalizált prostataráknál a gyógyulás esélye közel 100%. Sajnálatos módon Magyarországon a prostatarákot viszont nagy százalékban késői stádiumban fedezzük föl. Nem ritka az, hogy valaki a csontfájdalmakra, ízületi fájdalmakra panaszkodva akár megjárja hazának a híres gyógyfürdőit is, és továbbra sem szűnő panaszok miatt valamilyen okos reumatológus azt mondja, nézzük meg a PSA-t, ez a PSA akár normál érték több százszorosát mutatja, tehát a felfedezés pillanatjában akár egy fiatal korom is csontáttéttel bír ez a betegség, amely esetben a betegnek az élet kilátását a prostatarák fogja befolyásolni. Gyógyító jellegű műtétről nincs lehetőség.
Mint hallották, a korai prostatarák műtéttel vagy sugárterápiával nagy valószínűséggel tökéletesen meggyógyítható. A sugárterápia előre haladottabb betegségben is hasznos és hatékony lehet. Eszközei fantasztikusan fejlődtek, igazi csúcstechnikát képviselnek. Ágoston Pétert, az Országos Onkológiai Intézet onkológus sugárterapeuta főorvosát hallják.
2001-ben az intézetünkben elkezdtük alkalmazni a prostatabrahiterápiát, ami egy egészen új kezelési módszer, ami azt jelenti, hogy a gáton keresztül tűket vezetünk be a prostatába, és a sugárforrást ezeken a tűkön keresztül juttatjuk be a prostatába, és mint egy belülről kezeljük meg a mirigyet. Néhány órás gerincérzéstentésben végzett eljárásról van szó, de az az előnye a külső besugárzásra szemben, hogy egyrészt rövid idő alatt egy nagyon fókuszált, intenzív sugárkezelést tudunk végezni a prostatára, úgy, hogy a létező legjobban védjük a környezetet, környező szöveteket. Van az úgynevezett egyedüli brahiterápia, amit 2008-ban alkalmaztunk először itt Magyarországon. Ez a korai esetekre vonatkozik, itt nem kell külső besugárzást alkalmazni, csak a brahiterápia a kezelés. Itt arról van szó, hogy a gáton keresztül bevezetett tűkön át véglegesen beültetett sugárforrásokat helyezünk a prosztatába, amik fokozottan csökkenő aktivitással gyakorlatilag nagyjából egy év alatt leadják a sugárdózist és meggyógyítják a prosztata daganatot. Nagyon jó, 90% feletti eséllyel. 2008 óta mintegy 350 betegnél végeztük el eddig ezt a kezelést, nagyon jó eredménnyel. Na most van olyan beteg, aki mindezek mellett a teljes felvilágosítás után nyilván a műtétet szeretné, mert azt szeretné, hogyha ő belőle azt a daganatos szervet kivegyék. Ennek semmi akadálya, ezért fontos az, hogy teljes körül tájékoztatást kapjon, és akkor el tudja dönteni, hogy melyik kezelési mód áll hozzá közelebb.
Ezt a sugárterápiát mikor lehet használni?
Ennek megvan a elég konkrét indikációs köre, ezt úgynevezett alacsony vagy bizonyos válogatott közepes kockázatú szerve lokalizált prostataráknál lehet elvégezni, hiszen a brahiterápiával igazából a prostatát és esetleg még annak a tokját tudjuk ellátni, de a környezetet azt már nem, ahhoz külső besugárzást kell alkalmaznunk, hogy a környezetet, nyirokcsomókat is ellássuk. A külső besugárzás is rengeteget fejlődött az utóbbi időben. Roppant nagy előrelépést jelentett az intenzitás modulált besugárzásnak a gyakorlatban a bevezetése a prostatarákos betegeknél. Ez azt jelenti, hogy körbeforog a besugárzó készülék a beteg körül, folyamatosan érkezik a sugár a megfelelő célterület, céltérfogatra, és közben takarólemezek beállításával a mezőn belül a sugár nyalának az intenzitása is változik.
Persze, tehát oda megy a legtöbb sugár, ahova kell.
Igen, tehát nem véletlenszerűen változik, hanem ugye az előzetes besugárzási terv alapján, tehát készítünk egy CT alapján besugárzási tervet, és a számítógépes tervezőrendszer egy olyan optimális tervet ad a beteg számára, amelyben a céltérfogatot megfelelően ellátjuk, és a lehető legjobban tudjuk védeni a kritikus szerveket. És ehhez a kivitelezéshez szükséges az intenzitás modulált besugárzás, hogy ezeket a nyalábokat a lehető legjobban tudjuk módosítani. Ez az egyik nagy változás. Viszont ehhez a technikához tartozik egy másik technikai technológiai újítás, ez pedig a képvezérlés. Például a gépre szerelt CT, mivel minden egyes kezelés előtt meg tudjuk nézni azt, hogy a beteg pozíciója és adott esetben a céltérfogat, tehát jelen helyzetben a prostata helyzete megfelele annak, mint a tervezett helyzet volt, ha nem, akkor pedig a módosításokkal ezt korrigálni tudjuk, akár minden egyes kezelés előtt. Ez ugye oda vezetett, hogy kisebb lesz a környező szervek dózisterhelése, tehát kisebb lesz a mellékhatásarány. Amiről eddig beszéltünk, ez a primer kezelés volt, amikor elsődleges kezelésként választjuk a sugárkezelést. Ugye létezik műtét utáni utókezelés, amikor a radikális prostata eltávolítás után találunk olyan nagy kockázatú tényezőket, amelyek azt vetítik előre, hogy ez a daganat vissza fog térni, akkor alkalmazható külső besugárzás a műtét után. Ez történik a gyógyító céllal besugárzott betegeink egy negyedébe körülbelül. És akkor van még egy indikáció, amikor pedig egy kiújulást kezelünk, tehát például műtét vagy sugárkezelés után évekkel később megjelenik a daganat, ilyenkor is van mód a sugárkezelést választani. Minél korábban kerül felfedezésre ez a kiújulás, annál nagyobb az esélye a sugárkezelésnek. Szerencsére ma már a PSA-val ez elég jól nyomon követhető, hamar fel tudjuk ezt fedezni, valamint az újabb képalkotó eszközök is, az MR, a Colin PET CT alkalmazása, ezek mind-mind segítenek bennünket ahhoz, hogy lássuk, hogy hol tért vissza a daganat, és azt nagyon pontosan el tudjuk találni.
A prostatarák kezelésében gyakran onkológusnak is részt kell vennie. Az Európai Onkológus Társaság múlt héten befejeződött bécsi kongresszusán bizakodóak voltak az orvosok. Bíró Krisztinát, az Országos Onkológiai Intézet onkológus főorvosát hallják.
A prostatarák kezelésében hihetetlen fejlődés van, és ez a konferencián is megmutatkozott, mert az urológiával kapcsolatos előadásoknak a 80%-a prostatarák kezeléséről szólt. Gyakorlatilag folyamatosan jönnek az újdonságok, egyre hosszabb túlélést tudunk a betegeinknek biztosítani, és egyre jobb életminőség mellett.
Mikor kerül egy prostatadaganatos beteg onkológushoz?
Hát a prostatadaganatos betegek korábban akkor kerültek az onkológushoz, ha nagyon kiterjedt volt a betegség, ha hormonkezelésre már nem reagáltak, és kemoterápiára volt szükség. Ez ügyben egy szemléletváltozás történt pont ezen a konferencián, ahol három nagy vizsgálat eredményéről számoltak be, amik azt igazolták, hogy ha egy prostatadaganatos beteget eleve áttétes formában fedeznek föl, és nagyon korán onkológushoz kerül, nagyon korán kemoterápiát kap, akkor az eddig is hosszú túléléshez képest további két évvel meg lehet nyújtani ezeknek a betegnek a túlélését. Ezek nem olyan kemoterápiák, kemoterápiák, amitől félni kell. Nagyon kevés mellékhatásuk van. Azt gondolom, hogy most nagyon nagy szükség lesz arra, hogy az urológusok és az onkológusok együttműködjenek, hogy ezek az áttétes formában fölfedezett betegek időben onkológushoz kerüljenek, és időben megkapják azt a kemoterápiát. A prostatadaganatos betegek áttétes formában végleg nem tudjuk meggyógyítani, viszont hosszú-hosszú évekig tudjuk őket kezelni, úgyhogy közben az életminőségük jó, a munkájukat el tudják látni, és ehhez hozzájárul az, hogyha időben megadjuk ezt a kemoterápiás kezelést, és ez bekerült most mind az amerikai, mind az európai onkológiai társaságok és urológiai társaságok ajánlásában, hogy ezek a betegek korán kerüljenek onkológushoz.
Azt mondta, hogy nagyon nagy fejlődés van a gyógyszeres kezelésekben. Miben látszik ez a fejlődés?
Új típusú hormonkezelés van. A prostatadaganatot úgy kell elképzelni, mint egy autót, amit a benzin hajt, a prostatadaganatot a tesztoszteron hajtja. Tehát ahhoz, hogy a prostatadaganat sejtek növekedni tudjanak, ahhoz tesztoszteron kell. Eddig úgy tűnt, hogy ha eltávolítjuk a heréket, vagy adjuk a hormonkezeléseket, az leviszi eléggé a tesztoszteront ahhoz, hogy ne kapjon elég tesztoszteront a daganatsejt. Kiderült azonban, hogy még így is van annyi tesztoszteron a szervezetben, amit a mellékvese vagy maga a daganat termel, ami tudja hajtani a prostatadaganatos sejteket, és tudnak mellette növekedni. Ezek az új típusú hormonális szerek, ezek további tesztoszteron csökkenést, vagy további gátlást tudnak kifejteni, amitől további javulás érhető el. Két egészen új gyógyszer van, ami tablettás kezelés. Ezeknek a gyógyszereknek alig-alig van mellékhatása, megnyújtja a túlélést, és nagyon jó életminőség mellett. A hormonon kívül új típusú kemoterápiás szereket is engedélyeztek, és a csontátétek kezelésében is új gyógyszerek jelentek meg, amik az eddigieknél könnyebben alkalmazhatók, kevesebb mellékhatással bírnak. Ezen kívül megjelent egy nagyon érdekes új gyógyszer, ami egy újfajta izotóp, ami szintén a csontátétek kezelésében jó, kevés mellékhatás mellett, részben csökkenti a csontátétes betegek fájdalmát, részben megnyújtja a túlélésüket.
Végül pedig még egy tudományos érdekességről beszélünk. Egy olyan anyagról, amely jóval nagyobb biztonsággal jelzi a rák jelenlétét, mint a prostata specifikus antigén. Lakatos Péter belgyógyász professzort hallják.
A prostata specifikus antigén. A PSA nem csak a prostatarák miatt tud több lenni a vérben. Enyhe emelkedés az lehet kicsit nagyobb prostatától, egy kicsit gyulladt prostatától, egy kicsit keményebb széklettől, vagy bármitől, vagy daganattól. Tehát azt mondjuk, hogy a specificitása, tehát a PSA-nak az a képessége, hogy mint vizsgálat nagy biztonsággal rákot jelezzen, az alacsony. Ez körülbelül olyan 25%, ami azt jelenti, hogy 4 vagy 5 emelkedett PSA értékből csak egynél lesz valóban azok a rák. Ugye az orvostudomány mindig arra törekszik, hogy a vizsgálati eszközeinek és módszereinek a úgynevezett specificitását növelje, tehát hogyha ott egy kóros értéket kapunk, az egyre nagyobb biztonsággal jelezze azt a bizonyos eltérést, amire kíváncsiak vagyunk. Hát ennek jegyében jelent meg a PCA3 vizsgálat, ami a Prostate Cancer 3-ból származik, PCA3. Ez érdekes, van egy holland doktori jelölt hallgatónak a vizsgálataiból fejlődött ki, ugyanis talált egy olyan gént, aminek a működése csak prostatarák sejtekben található meg, ebből kifolyólag a specificitása körülbelül 80-85%, tehát minden 5 emelkedett PCA3 értékből gyakorlatilag 4, tehát a 80%, az tényleg ráknak tulajdonítható. Ezt a vizsgálatot körülbelül 7-8 éve csinálják a világon, Magyarországon mi is ugyanennyi ideje csináljuk. Ezt vizeletből kell mérni. Egy eléggé bonyolult és speciális molekuláris biológiai technikát igénylő módszerről van szó. Azonban ez egy olyan adatot szolgáltat, ami lényegesen nagyobb biztonságot mondja azt ki, hogy lehet-e ott daganat a prostatában, mint a PSA vizsgálat. És ugye ez már nagyon-nagyon korán jelezheti az elváltozást, aminek azért van jelentőség, hiszen tudjuk, hogy minden daganatot minél hamarabb észlelünk, minél kisebb korában, annál hatékonyabban kezelhető, sőt, akár meggyógyítható ilyen esetben.
A téridőt hallották. A szerkesztő Gimes Júlia, munkatársa Magsai Helga. Műsorunkat este 23:36-kor megismételjük.